Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. 51. Zsoltárunk első versét énekeljük, hálaadó Isten tiszteletünk kezdetén. Foglaljuk el a helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket énekléssel. 235. énekünk első három verszakát énekeljük. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálás a szívünk azért, hogy itt lehetünk a Te házadban. Hálás a szívünk azért, hogy megtartottál bennünket. Köszönjük neked a mögöttünk lévő napokat. Köszönjük a pihenésnek az idejét. Köszönjük, hogy adsz nekünk ünnepeket, hogy lehet megállni. Bocsásd meg, hogy mi ezekkel nem mindig úgy élünk, ahogyan azt te elképzelted a mi javunkra. Bocsásd meg, hogy nem mindig arra használjuk, ami valóban a felüdülésünket szolgálná. Köszönjük, Urunk, azonban azt, hogy a mulasztásainkra, a vétkeinkre van bocsánat. Áldunk és magasztalunk azért, hogy megteríthettük a szent asztalt is. Köszönjük neked, hogy az úrvacsora jegyei is erről beszélnek, hogy van bűnbocsánat, hogy te elkészítetted ezt az ajándékot számunkra, s van új élet, hogy már itt, ezen a földön fel lehet támadni egy igazi életre, amelynek nem lesz vége a halállal sem. Arra kérünk téged, áld meg most Isten tiszteletünket kegyelmedből, igére figyelésünket, annak hallgatását. Te támasz szent lelked által szívünkben őszinte bűnbánatot. Abban is te segíts, hogy egyáltalán felismerhessük, mivel vétkeztünk ellened, embertársaink ellen. Hadd tudjuk így megvallani ezeket neked majd. Kérünk, hogy te bocsáss el aztán innen az Isten tiszteletről megújult hittel, megújult szívvel és élettel, felszabadultan a szerinted való jó cselekedeteknek a végzésére, a neked tetsző életfolytatásra. Egyszülött fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérjük most tőled mindezeket, és köszönjük, hogy kegyelmes vagy hozzánk. Ámen. Figyeljünk együtt Isten szavára, amely most Mózes első könyve 26. fejezetéből hangzik hozzánk, az első 5 versből, valamint a 12. verstől a 25. versig terjedő szakaszból. Egyszer éhénység volt az országban, azon az első éhénységen kívül, amely Ábrahám idejében volt. Ekkor elment Izsák Abimelekhez, a filiszteusok királyához Gerárba. Mert megjelent neki az Úr, és ezt mondta, ne menj Egyiptomba, hanem abban az országban lakj, amelyet én mondok neked. Maradj jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek, és megáldalak, mert neked és utódaidnak adom ezeket az országokat mind, és megtartom azt az esküt, amellyel megesküdtem apádnak, Ábrahámnak. És úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az égen a csillag. A te utódaidnak adom mindezeket az országokat, és a te utódod által nyernek áldást a föld összes népei. Mert hallgatott Ábrahám a szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendelkezéseimet és utasításaimat. Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben, úgy megáldotta őt az Úr. Így gazdagodott ez az ember, folyton folyvást gazdagodott, míg végül is túlsgazdaggá lett. Volt juhnyája, marhacsordája és nagy szolgahada, és ezért féltékenyek lettek rá a filiszteusok. Mindazokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében apja szolgái ástak, betömték a filiszteusok, és teleszórták földdel. Abimelek ekkor így szólt Izsákhoz, menj el tőlünk, mert sokkal hatalmasabb lettél, mint mi. El is ment onnan Izsák, és Gerár völgyében ütött tábort, és ott lakott. Majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében ástak. De Ábrahám halála után a filiszteusok betömtek, és ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte őket. Egyszer Izsák szolgái a völgyben ástak, és ott olyan kutat találtak, amelyben forrás víz volt. A gerári pásztorok azonban pöllekedtek Izsák pásztoraival, és ezt mondták: milyen a víz? Ezért nevezte el azt a kutat észeknek, mert szivakodtak vele. Azután más kutat ástak, de amiatt is pöllekedtek, ezért azt Szitnának nevezte el. Onnan is tovább vonult, és egy másik kutat ásott, amely miatt már nem pöllekedtek, ezért azt Rehóbotnak nevezte el, mert ezt mondta: most már tágas helyet szerzett nekünk az Úr, és szaporodhatunk ezen a földön. Onnan fölment Beérsebába. Azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és ezt mondta: én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene. Ne félj, mert én veled vagyok. Megáldalak téged, megsokasítom utódaidat, szolgámért, Ábrahámért. Ezért oltárt épített ott, és segítségül hívta az Úr nevét. Felvont a sátrát Izsák, szolgái meg kutat ástak ott. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el most a helyünket. Ezekben a napokban sokszor felcsendült a himnuszunk dallama, remélhetőleg a szöveggel együtt, és így ez az első sora is mindjárt: Isten áld meg a magyart. Olvasva a Bibliaolvasó kalauzunk szerint napi igeként Izsák történetét, el kellett gondolkoznom azon, hogy vajon mi jár a fejünkben akkor, amikor ezt énekeljük, vagy halljuk, hogy Isten áld meg a magyart. Akkor, amikor a Szentírásból pedig ezt olvassuk: Izsák ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben. Úgy megáldotta őt az Úr. Talán valami ilyesmi jár a fejünkben, hogy bennünket is megáldhatna már végre igazán Isten. Hogy legyen egyáltalán föld, ahová vethetünk. Hogy ne adják el a földünket idegeneknek, külföldieknek. Hogy a mezőgazdasági munka folytatásához szükséges feltételek biztosítottak legyenek. Hogy olyan időjárásunk legyen, amely kedvez valóban, akár a gyümölcsök növekedésének, érésének, vagy gondolhatunk a gabonára, vagy egyebekre. És hogy legyen elegendő, jó minőségű és megfizethető áru, zöldség, gyümölcs és mindaz, amire nekünk szükségünk van. Nem tudom, kiben milyen gondolatokat támaszt valóban ez a sor, hogy Isten áld meg a magyart, és ez a történet, amelyet most elénk ad Isten az ő igéjében. De nézzük meg minden esetre most ezen a mai istentiszteleten azt, hogy mit is jelent a Biblia tanítása szerint az áldás. És hogy ki nyerheti el Isten áldását. Ezzel kapcsolatban az első megfigyelés és így az első gondolat az az, ennek a történetnek az alapján, hogy Izsák nem volt ugyan tökéletes ember, de hallgatott Isten szavára. Vagyis az első, amit mindenképpen megérthetünk ebből a történetből, az az, hogy az Isten áldása az nem a tökéletességhez, az erkölcsi fedhetetlenséghez kapcsolódik. Hiszen tökéletes ember nincs is ezen a földön, akkor senki nem élvezhetné az Isten áldását. Azt látjuk, akár itt az Izsák történetéből, de korábban már Ábrahám életének történetéből is, és a Szentírás egészéből, hogy azok a szereplők a Bibliában, akiket mi időnként hajlamosak vagyunk többnek gondolni, mint mi vagyunk, és egy kicsit úgy nézni, hogy de hát ők, ők más emberek voltak. Ők valahol egy kicsit magasabban jártak, mint mi. Azok az emberek is bizony tudtak félni, voltak gyávák időnként. Vagyis gyenge, megbotló, sőt, elbukó emberek voltak. Izsák is tudta, mi az a félelem. Nem olvastam föl az egész fejezetet, de hogyha kezünkbe vesszük otthon majd a Szentírást, és elolvassuk Mózes első könyve 26. fejezetét, akkor látni fogjuk, hogy igenis tudta, mi az, hogy félni. Sőt, azt is átélte, hogy a félelemből milyen könnyen születhet hazugság. És aztán, hogyha nem vigyáz eléggé, akkor milyen könnyen keveredhet olyan helyzetbe, amelyből végül is megszégyenülten jön majd ki. Izsákról azonban nem csak ezt olvashatjuk, és ez áll itt a Bibliában, hanem azt is, hogy amikor az éhség kezdetekor, Isten azt mondta neki, hogy ne menjen Egyiptomba, akkor nem kezdett el okoskodni, nem habozott, hanem elfogadta az isteni útmutatást. Ezzel pedig, és lássuk meg ezt is, hogy arra a nagy-nagy nehézségre, bajra, amit az éhség jelent, arra nézve az isteni megoldást is elfogadta. Nem gondolta Izsák azt, hogy tudom én magam is, Isten nélkül is, hogy mi a helyes lépés ebben a nagyon nehéz helyzetben. Vajon bennünk ott van ez az alázat, ami Izsákban lehetett, hogy igen, nekem szükségem van Isten útmutatására, mert nem tudom én magamtól, hogy mi az igazán jó és igazán helyes. Mi vajon hallgatunk az Úrra? Amikor azt mondja nekünk, hogy ne menj Egyiptomba, és most ezt nem szó szerint kell érteni, hogy nem szabad Egyiptomba esetleg turistaként elmenni. De amikor azt mondja nekünk, és arra figyelmeztet igéje által, hogy mondjuk ne az Uniótól, vagy ne valamelyik párttól várjátok ti igazán a segítséget. Ne embertől, ebben a nehéz helyzetben, amelyben benne vagyunk mi is most, a mi kis országunk. Ne bennük reménykedj. Persze itt az a fontos kérdés jön elő. Felismerjük-e azt, hogy az igazi bajunk, az alapvető bajunk az, hogy eltávolodtunk Istentől. Nagyon nagy baj a gazdasági válság, az, hogy a gazdaság olyan, amilyen. Nagyon nagy baj, hogy úgy elterjedtek az erőszakos cselekedetek, és egyebek, mint ahogyan azt látjuk, meg halljuk a hírekből. És lehetne tovább folytatni, hogy mi minden nagyon nagy baj. De meglátjuk-e, hogy az alapvető baj, hogy mindezek mögött ott az igazi baj az az, hogy eltávolodtunk Istentől. És ennek a következménye mindaz a rossz, amik miatt szenvedünk és kínlódunk. Elismerjük-e, felismerjük-e ezt, hogy oda jutottunk, hogy Istennek, a mindenható szent és örökkévaló Istennek kell szinte úgy kérlelnie bennünket, embereket, hogy figyelj már ide rám egy picit. Vedd már észre, hogy én is vagyok. Ő, aki pedig mindent alkotott és teremtett, aki olyan sok jóval elhalmozott már bennünket, noha hálátlanok voltunk. A sok hazugság és a sok handabandázás között az egyetlen igaz szó az az Isten szava, az Isten beszéde. Elhisszük-e ezt? Elhisszük-e azt, hogy az egyetlen, aki érdek nélkül szeret bennünket, igazán érdek nélkül, az az élő Isten, aki Jézus Krisztusban jelent meg. Álljunk már le egy kicsit, és hallgassunk arra, hogy mit mond ő a mi érdekünkben. Vegyük már végre tudomásul, hogyha minden bajnak az az oka, hogy eltávolodtunk az Istentől, akkor minden bajnak a megoldása, az igazi megoldása pedig nem lehet más, mint az, hogy visszafordulunk Istenhez. Itt kezdődik mindig egy népnek a gyógyulása. Ott, hogyha legalább azok a kevesek, akik még ott vannak a templomokban, akik még hallgatják Istennek a beszédét, akik még kereszténynek vallják magukat, azok újra teljes szívvel fordulnak oda Istenhez. Őszinte bűnbánattal bánják meg a bűneiket, és elkezdenek berendezkedni arra, hogy minden tekintetben úgy éljenek, ahogyan azt az Úr mondja. Mit csinálunk el helyett? Vádoljuk a vezetőket, mutogatunk erre meg arra. Talán lehet, hogy még jónak tűnő ötleteink is vannak. És közben megyünk egyre mélyebbre. Mert nem hiszük el igazán azt, hogy amit Isten mondott, mond, az 2009-ben is igaz. Képesek vagyunk-e vajon még úgy hallgatni az igét, az ő szavát, hogy meg is halljuk azt, és komolyan vesszük, és elkezdjük azt cselekedni. Mindenféle csorbítás, magyarázkodás, kibúvó keresés és halogatás nélkül. Ez persze nem könnyű. Különösen nem könnyű, hogyha nem szoktunk hozzá ahhoz, hogy nap mint nap kezünkbe vesszük a Szentírást, és úgy olvassuk, mint életnek beszédét valóban. Hogyha kérjük az Isten szent lelkét, segítsen nekünk megérteni, hogy tegye a számunkra személyes üzenetté útmutatással. Mert ez nem megy magától, hogy valaki hallgatja és cselekszik, és hogy tényleg az Isten beszédéhez igazítja a szokásait, a napi rendjét, gondolkozását, a normáit. Mert ehhez először is szívbeli őszintesség kell, odaszánás és komolyság, hogy ez nekem valóban szent. És aztán így kezdem el gyakorolni azt, hogy cselekszem is az Isten szavát napról napra, minden egyes élethelyzetben. Mert aki nem nagyon szokott igét hallgatni, és aki nem úgy jön ide a templomban, hogy én tényleg az élő Isten szavát szeretném hallani, és azért, mert aztán ahhoz szeretném mérni az életemet. Annak az nem természetes, hogy meghallja és cselekszi is. Az csak ül talán, és marad az életében minden a régiben. De ne felejtsük el, hogy mindaz, amit hallunk itt, Isten igéjét, az vádolni fog majd bennünket ott az ítélet napján. Holott meg is újíthatná, és megváltoztathatná az életünket. Izsák komolyan vette ott, amit az Isten mondott neki. Elfogadta az Istentől nyújtott megoldást az énségben. A második, amit érdemes észrevenni Izsák történetéből, az az, hogy Isten áldást ígért Izsáknak, ez igaz, de ezt el is kellett kérnie. Így lehetett az övé. Izsák történetét, hogyha elolvassuk végig, akkor azt látjuk, hogy már a házasság kötése is úgy történt, hogy az Isten vezetését kérték imádságban. És imádság közben, Istenre való figyelés közben ismerte fel az a szolga, akit Izsák apja elküldött, vissza oda arra a földre, ahonnan eljöttek, Istennek az akaratát. Isten áldást ígért valóban Izsáknak, de ez nem teszi feleslegessé azt, hogy közben mi imádságban kérjük is. És aztán arról is olvashatunk, hogy nem született azonnal gyermekük, Izsáknak és feleségének, Rebekának. Izsák elkezd könyörögni gyermek áldásért, és hosszú ideig imádkozik, míg aztán kapnak Istentől gyermekeket. Egy teológiai professzor írja a könyvében az áldással kapcsolatban azt, és azt gondolom, ez így szépen is van megfogalmazva, de nagyon fontos gondolat. Az áldás útja mindig az imádság medrében halad előre, és ebben a mederben a kegyelem fakaszt újra és újra forrást, éltető vizet. Az imádságnak ezt az útját járó ember pedig fel tudja igazán ismerni életében az Isten áldását, az Isten ajándékait. Hiszen de sok ember megy el az Isten áldása ajándéka mellett úgy, hogy nem veszi észre, illetve észreveszi, csak nem fedezi fel, hogy ez az Isten áldása. És ráadásul az ilyen ember, aki az imádságnak ezt az útját járja, az nem szorongatja görcsösen mindazt, amit kap Istentől. Az képes arra, hogy továbbadja, amit ő is áldásként kapott Urától. Gondoljunk csak itt a felolvasottakra. Azt olvastuk Izsákról többek között, hogy kutatás, forrásvizet talál. Mekkora szó, milyen fontos dolog volt ez ott akkor azon a földön. Forrásvizet talál. És jönnek a filiszteusok, elkezdenek pöllekedni vele, így olvastuk, elkezdenek kivakodni. És mit tesz Izsák? Odaadja a kutat. Aztán még egyszer elkezd ásni. Megint vizet talál. Megint jönnek a filiszteusok. Izsák pedig megint átadja a kutat. Aztán harmadszor is ás, vizet talál, de akkor már nem jönnek a filiszteusok is, nem kezdenek kivakodni Izsákkal. Mit mond erre Izsák? Érdemes nagyon odafigyelni. Most már tágas helyet szerzett nekünk az Úr, és szaporodhatunk ezen a földön. Nem azt mondja Izsák, nézzétek, én milyen szívósan kitartóan dolgoztam azért, hogy legyen víz. Én képes voltam arra is, hogy többször is nekifogjak kutatások. Én képes voltam arra, hogy átadjam a kutat a filiszteusoknak. Nem. Azt mondja, tágas helyet szerzett nekünk az Úr. Nem én, Izsák, hanem az Úr. Ő áldott meg gazdagon. Ő vezetett. Ő cselekedett. Ő adott nekünk vizet. Izsák példája is azt mutatja, hogy aki imádságos kapcsolatban van az Úrral, aki gyermeki bizalommal tud hozzáfordulni, és így tudja kérdéseit és szükségeit is Isten elé tárni. És így fogadja aztán Isten ajándékait és áldásait, az felszabadul mások megajándékozására is. Azt tovább tudja adni, amit kapott Istentől. De az Isten áldása és az ilyen élet az nem csak arról ismerhető meg, hogy felszabadulhatunk arra, hogy továbbadjuk az ajándékot, hanem arról is, hogy igazán örvendező élet. És így válunk igazán arra is képessé, hogy Istent dicsőíteni tudjuk, hogy valóban hálaadással vigyük elé a kéréseinket, ahogyan azt pedig Pál apostol fogalmazta meg a Filippiekhez írott levélben, hogy a ti kéréseiteket mindenkor hálaadással vigyétek Isten elé. Nem fogjuk így az Isten dicsőségét meglopni, hanem tudjuk őt igazán szívfőjükben magasztalni, vagyis eljuthatunk oda, ami a mi küldetésünk valahol, hogy Istent dicsőítsük, Istent magasztaló életet folytassunk. Mindezek után azonban talán már ott motoszkál bennünk az a kérdés, hogy de hát mi is akkor valójában az áldás? Meg lehetne úgy is fogalmazni, hogy az áldás az a többlet, amiért nem dolgoztunk meg, amit nem érdemeltünk meg, nem mintha bármit is megérdemelnénk, azért ezt tegyem hozzá. Az áldás az, ami nem a mi erőfeszítéseink eredménye, hanem azon felül ad valami ajándékot az Isten. Úgy, ahogy a 127. Zsoltár mondja, szerelmesének álmában is ad eleget az Isten. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor az Istenben bízó ember nyugodtan ülhet karba tett kézzel. Aztán az Isten majd ad nekem. Majd ott terem a kenyér az asztalon, majd lesz elegendő táplálék nekem, meg a családom számára, és én csak így várom az Isten áldását. Nem ezt jelenti. Hiszen Isten igéje arról beszél, hogy az az ember, aki rábízza az életét, aki kapcsolatban van vele, az sokkal inkább arra törekszik, hogy a munkáját becsületesen és tisztességgel ellássa. Úgy, hogy azzal, ahogyan a munkáját végzi, azzal is Istent dicsőítse. Ugyanakkor mégis igaz az, hogy áldást parancsol melléd az Úr, ahogyan olvashatjuk ezt szó szerint a Szentírásban. Izsákról ezt is olvastuk. Ezután vetett azon a földön, és százszorosát aratta abban az esztendőben. Úgy megáldotta őt az Úr. Itt pontosan ezt láthatjuk, amit az előbb az áldás meghatározásaként próbáltam megfogalmazni. Valóban gazdagon megáldja az Úr. azon felül is, amit ő egyáltalán a munkájával el tudott érni. De hisszük-e ezt, hogy nekünk ilyen Istenünk van? Így tudjuk-e rábízni a személyes gondjainkat? És így tudunk-e hozzá könyörögni egy nagyobb közösségért is, akár gyülekezetünk szükségeit, így tudjuk-e elévinni? Így tudunk-e imádkozni népünkért, ezzel a hittel? Boldog ember az, aki számít az Isten megoldására, aki várja azt. Végül azt is megláthatjuk ebből a történetből, hogy mindenben, amit Izsák megélt, igazából áldás volt számára elrejtve. Ezt azért fontos hangsúlyozni, és azért gondoltam, hogy így külön el kell mondani, mert mi, amikor áldásra gondolunk, akkor csak jó és szép helyzeteket tudunk elképzelni, hogy az válhat áldásra számunkra, hogy az áldás igazából. Amiben úgy jól is érezhetjük magunkat, ami olyan kellemes, jó nekünk. Isten embereinek életében itt mégis azt láthatjuk, hogy ők nem csak a szép, kellemes, jó helyzetekben tapasztalták meg az Isten áldását, hanem minden helyzetben. Mindenből, ami érte Izsákot, amit megélt, minden eseményből, bukásból is, örömből is, szomorúságból valamilyen áldást kapott az Úrtól. Vagyis egy élet igazi áldása nem abban van, hogy minden jól sikerül, hogy nagyot alkotott az ember, és sokat nyert, hogy testi egészségben és életkedvben megmaradt, hanem abban, hogy amit megélt, áldás volt számára elrejtve Istentől, és fel is fedezhette ezeket az áldásokat. Tapasztaljuk, hogy vannak, akik látszólag szerencsés életkörülmények között élnek, és hogyha megnézzük közelebbről az életüket, akkor ahogyan azt időnként szoktuk mondani, szinte pokol az életük. Van, akinek látszólag minden sikerül, mégis úgy sírhatja az életét, mint elveszített időt. Amiben azonban az igazak megtalálták Isten áldását, az nem nyomja őket, míg ha akármilyen súlyos kereszt volna is. Sőt, Isten dicsőítésére inspirálja őket. Micsoda öröm lehet egy élet alkonyán, egy életút vége felé így visszatekinteni az életünkre. Úgy, ahogyan azt az Új Szövetségben, a Rómaiakhoz írott levél 8. fejezetében Pál apostol így fogalmazza meg, azoknak, akik Isten szereti. Minden javukra van. Legyen így áldott az életünk, és váljunk így áldássá a körülöttünk élők számára is. Kérjük és engedjük, hogy most így munkálkodhasson Szent Lelke által bennünk Isten, most is az ige hallgatása közben, és majd az úrvacsorai közösség alatt is. Ámen. Készüljünk ide a megterített asztalhoz is, és egyben válaszoljunk is Isten szavára a 213. dicséretünk verseinek éneklésével, méghozzá az első 4 verszakait énekeljük, valamint a 11-től a 16-ig. Tehát 213. dicséretünk első 4 verszakát és a 11-től a 16-ig terjedő verszakait énekeljük. Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szabadat. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Figyeljünk együtt, kedves testvéreim, arra, hogyan szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Pál apostol adja elénk a legtővebben, a Korintusiakhoz írott első levél 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek és egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráztak, és ezt mondta. E pohár, amaz új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol a következő szavakkal folytatja levelét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Tegyük most mi is ezt, engedjük, hogy Isten szent lelke belevilágíthasson a szívünkbe, hogy felszínre hozhassa mindazt, amikkel vétkeztünk ellene, embertársaink ellen. Maradjunk kicsit csöndben, és ebben a csöndben ki magában bűnvallását megfogalmazhatja, elmondhatja Istennek. Urunk Istenünk, hadd kérjük most bocsánatodat leginkább arra, hogy ha magunkat megvizsgáljuk, akkor talán ott a szívünk mélyén az van, hogy még mi is inkább emberektől várjuk a változást, a helyzet javulását, akár személyes életünkre nézve, vagy az országunk állapotára gondolva. Bocsásd meg, hogy emberekben reménykedünk inkább, hogy nagyszerű ötletektől, emberi megoldásoktól várjuk igazán a javulást. Tudjuk, Urunk, hogy Te sokszor valóban embereket használsz eszközötként, de azt is tudjuk, és most igéd által újra rávilágítottál erre, hogy nem mindegy, hogy alapvetően kiben bízunk, miben bízunk. Az emberben, eszközökben, módszerekben, vagy pedig benned. Segíts, hogy most ezt megláthassuk, és hogyha nem benned bízunk, akkor hadd tudjunk bánkódni emiatt, és hadd tudjuk bocsánatodat kérni, és hadd tudjunk újra olyan igazán, vagy talán először igazán gyermekként rád hagyatkozni. Tudjuk így saját sorsunkat is, szeretteink életét is, gyülekezetünk, országunk helyzetét is rád bízni, hogy merjünk áldásaittal is számolni. Mindezt úgy, hogy közben mindegyikünk a maga helyén becsületesen, tisztességesen elvégezzük a ránk bizottakat. Bocsásd meg mulasztásainkat, vétkeinket. Kérünk, hogy mosd bennünket tisztára, a Zsoltáros szavaival hadd könyörögjünk. Mosd meg engem, hadd lehessek fehérebb a hónál. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus áldozatáért van bűnbocsánat, és van lehetőség az újrakezdésre, az új életre. Így kérünk téged, könyörülj meg rajtunk. Ámen. Bűnvallásunk után hitünket valljuk meg az Egyetemes Egyház hitvallásának, az apostoli hitvallásnak elmondásával.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogalmazott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a foglalra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ígéreni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egyetemes keresztjén Anya Szentet házat, hiszem a Szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Most pedig még egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte szívvel és lélekkel válaszoljatok a mi Urunk Istenünk színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélőszéke előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom.
Én ezt hiszem és vallom.
Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, Jézus vérének érdeméért, hitáltal megigazít. Ha így van, akkor mondjuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet a mi Urunk Istenünk ad meg, ingyen kegyelméből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Íme, kedves testvéreim, az asztal meg van terítve, minden készen van. Jöjjetek ide a megterített asztalhoz a gyülekezetben megszokott rendben, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, majd a belső oldalon, végül pedig a templomunk oldalsó részében ülő testvérek. Az úrvacsorai közösség alatt énekeljünk együtt. A 457. dicséretünket énekeljük először, majd pedig, hogyha ennek a verseit végig énekeltük, akkor folytassuk a következő dicséretekkel. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Olyan jó lenne, hogy csak komolyan vennénk Isten igének a figyelmeztetését, hogy amiképpen vettük az Urat, Jézus Krisztust, aképpen gyökerezzünk is meg benne, és hogyha valóban benne maradnánk, és a mindennapjainkat is így élnénk meg. Most meghajtjuk a fejünket, magasztaljuk Urunkat a kapott ajándékokért, és kérjük ezt is, imádkozzunk. Hálás a szívünk, Urunk, azért, hogy nem mondtad velünk emberekkel kapcsolatban azt, elég. Elég volt a gonoszságból, elég volt a süketségből, az engedetlenségből, elég volt mind abból, amit az ember művel. Köszönjük neked, hogy nem ezt tetted, hanem még mindig lehetőséget adsz arra, hogy aki még nélküled él, az is odafordulhasson hozzád, és aki eltávolodott tőled, bár már valamikor közel volt hozzád, újra közeledhessen, újra élő és folyamatos kapcsolata lehessen veled. Áldunk és magasztalunk ezért a nagy szeretetért, Urunk, türelmedért. Azért is imádkozunk azonban, hogy ne éljünk vissza ezzel a türelemmel, hanem halljuk meg szavadat. Köszönjük, hogy most újra figyelmeztettél erre. Köszönjük, hogy ebből a történetből is megérthettük, mennyire fontos az, hogy tényleg Úr lehess az életünk felett, hogy a Te szavad legyen mérvadó számunkra a mi dolgainkban, életünk berendezésében. Köszönjük, hogy megérthettük, hogy nyomorúságaink oka az, hogy eltávolodtunk tőled, azért kerültünk ilyen mélyre. De köszönjük, hogy az úrvacsora, a szent jegyek pontosan arról beszéltek itt számunkra, látható módon is, hogy még mindig meg lehet vallani mindezt neked imádságban, lehet kérni bocsánatodat, és lehet élni veled együtt egy egészen más minőségű életet. És azért imádkozunk, hogy ennek az öröme, a te kegyelmednek az öröme, hadd tölthesse be egészen a szívünket, járhassa át azt, hadd mehessünk így el innen, tőled kapott örömmel, reménységünkben megerősödve, hogy tudjunk másokat is erősíteni. Most, amikor azt éljük át, hogy olyan bizonytalanná vált minden, olyan nehéz az életünk, kérünk téged, segíts, hogy rád tekintsünk a küzdelmeink között, hogy tudjunk gyermekként bízni benned. Kérünk, segíts abban, hogy meglássuk ajándékaidat, áldásaidat, hogy ne magunknak tulajdonítsuk a jó dolgokat. Azért is imádkozunk, hogy a nehézségekben is vegyük észre, hogy te még ott is tudsz, és készítesz is áldást, és azokat is elfogadhassuk így. Áld meg, kérünk, életünket, áld meg egész gyülekezetünket kegyelmedből. Így imádkozunk egyházunkért, könyörgünk hozzád népünkért, azért, hogy odafordulhassunk hozzád, hogy megláthassuk, hogy te valóban a javunkat akarod, hogy te tudod igazán, mi a jó, mi a helyes számunkra. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegjeinkért is, a most éppen nagy problémákkal, nehézségekkel küzdködőkért, hogy ők is tudjanak hozzád fordulni, és tőled remélni a megoldást. Imádkozunk hozzád azokért is, akiknek megszomorodott a szíve, mert a gyász terhe nehezedett rájuk. Te adj vigaszt, erőt nekik, árasz békességedet a szívükbe. Kérünk téged, hogy maradj így mindnyájunkkal, egyszülött fiadért az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézustól tanult imát.
Mi Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami minden napi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert miénk az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Gyülekezeti életünk eseményére, híreire figyeljünk még, mint azokra, amik az elmúlt napokban történtek. Mindenek előtt így szomorú szívvel kell hirdetnem azt, hogy az elmúlt napokban kellett elbúcsúznunk Szabó Sándortól, aki 1934. március 1-én Csengeren született, és ezesztendő augusztus 6-án Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus békességét kívánjuk a gyászoló család minden tagjának. Sok szeretettel várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira, amelyek még most a nyári rendszerint alakulnak. Csütörtökön este 6 órától bibliaóra lesz, vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, lent pedig a gyermekek számára gyermekistentiszteletet tartunk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra. Hirdetem azt is, hogy szívesen elviszem házhoz az úrvacsorát, tehát hogyha tudunk ilyen testvérről, akkor kérem tessenek szólni, és akkor azzal a testvérrel megbeszélem azt, hogy mikor alkalmas neki. Köszönöm az ilyen jellegű segítséget is. És köszönjük az úrvacsorai jegyekre szánt adományt is, annak a testvérünknek, aki ezzel szolgált. Isten áldja meg az ő életét gazdagon. Hirdetem azt is, hogy ősztől újra szeretnénk szervezni keresztkérdések kurzust. Kérem a testvérek segítségét ehhez, hogyha a környezetünkben látunk, találkozunk olyanokkal, akik érdeklődnek a kereszténység iránt, akik szeretnék Jézust megismerni, többet tudni róla, arról, hogy mit jelent igazából kereszténynek lenni, azaz Jézust követőnek, akkor tessenek mondani nekik, hogy van ez a lehetőség, és hívogatni erre. A konkrét időpontot is most már hamarosan hirdetni fogom. Hirdetem azt is, hogy kaptunk egy meghívást. A hirdetőtáblán hátul megtalálhatjuk azt a nagyon aranyos kézzel készített kis meghívót, amelyen Gönczi Anna testvérünk, gyülekezetünk fiatal tagja, illetve az ő férje hív bennünket a jövő vasárnapi istentiszteletre úgy is, hogy azon az istentiszteleten lesz a második gyermekük keresztelője. Tessenek majd megnézni, ott van hátul a meghívó erre a keresztelésre. Az adakozás lehetőségét említem még. Emlékezzünk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett éreztünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 446. dicséretünket énekeljük el, mind a két verszakával, a második verszakát majd fennállva énekeljük. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.